október. Az év legnagyobb irodalmi botránya a monarchia magyar részeiben a kuruc dalpőr. Történt ugyanis, hogy éppen 10 esztendővel azelőtt Tali Kálmán, jeles költő, író, tiszteletbeli bölcsészdoktor, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja, országgyűlési képviselő, stb. Megjelentette Kurucvilág című kötetét, amelyben állítása szerint összegyűjtötte a kuruc kor költészeti remekeit. Tali szavait idézve. Öntetszelgéstől mentem, mondhatom, mert hisz csak a gyűjtés, közlés, tájékoztatás az enyém. Maga a szöveg a 17. és 18. századé. Én csak a szerénybányász vagyok, ki a nemes ércet napfényre hozám. Igen ám, de éppen a mi évünkben Riddle Frigyes, aki mellesleg a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar irodalmi tanszékvezetője, neves irodalomtörténész, számomra kideríthetetlen okokból a veretes kuruc versek alapos vizsgálatába kezd. És megdöbben. Vívódik. Újraolvassa az egészet, távozz tőlem sátánnal. Sutba dobja kéziratát, hogy másnap elvigye az Irodalom Történet című szaklap szerkesztőségébe, hogy az olvasó közönség előtt is megszellőztesse felfedezését. Nem. A megszellőztetés szó nem talál ide. Mert túl erős, túl bulváros. Riddle dicsérve elmarasztaló cikkében így összegzi Tali jelentőségét. Jelleme is nő képzeletünkben, mert kétségtelen, hogy e balladákat tiszta lelkesedésből a kuruckor dicsőségére írta, és mély áldozat dicsőítésére tagadta el. Szóval fából vaskarika, avagy a kecske és a káposzta örökös dilemmája. Ignotus persze nagyon élvezi a konzervatív tábor zavarodottságát, és kárörvendően megjegyzi. Kuruc balladák. Szinte testi öröm sorra menni a sok okosságon, szellemességen, melyen Riddle Frigyes az irodalomtörténet legutóbbi számából külön lenyomott kis tanulmányban, vagy 10 igen szép kuruc balladáról azt bizonyítja, hogy ezek sohasem voltak kuruc balladák, hanem kiadójuknak, Tali Kálmánnak csinálmányai. A filológus detektívségnek mestermunkája, ahogy 10 felül is neki kerül a 10, egy kis problémának olyan felsőséges pszichológiával, mely minden magasztalásával, igazolásával, költő értékének posztumusz igazságot szolgáltatva, s alakját az osziáni panteonba emelve, voltak éppen mégiscsak a naív, parasztravasság alacsony fokán marasztalja szegény Tali Kálmánt. A nyugatban a kegyelemdöfés persze Adinak van fenntartva. A kuruckor. Ez a mindent bearanyozó talán azért volt neki haláláig a legszentebb, mert elfogadtatta, igazolta őt olyannak, amilyennek hitte magát. Nagy költőnek. Tali Kálmárról regényt kellene írni. Jókaiast, Flaubertit, s Móri Zsigmondosat együtt. Valami nagyon szépet. Adi figyelmét valószínűleg elkerülte, hogy a Tali szindrómát a különlegesen jó szimatú Mikszáth Kálmán már 15 évvel ezelőtt pompásan megírta az Új Zrínyászban. Thank you. senki sem lehet próféta a saját hazájában. Október 28-án a Lübecker Nachrichtenben olvashatjuk a következő apró hirdetést. Az utóbbi 12 évben, mióta Münchenben megjelent unokaöcsém, Thomas Mann úr a Buddenbrook ház című regénye, sok szomorú kimenetelű kellemetlenségért, amit most Wilhelm Alberts Thomas Mann und sein Beruf, Thomas Mann elhivatottsága című könyvének megjelenése tetész. Ezért szükségét láttam a lübecki olvasóközönséghez fordulni, hogy megkérje. A helyén kezelje az említett könyvet. Mert minden jó érzésű ember bizonyára megvetendőnek tartja azt, hogy a Buddenbrook szerzője kifigurázva legközelebbi hozzátartozóit, sárba tapossa őket, és eklatáns módon kitálalja életsorsukat. Egy szomorú kutya megugatta a vackát. Ennyi. Friedrich Mann. A 67 éves Friedel nagybácsi, akit a könyvben Krisztiánnak hívnak, dühös soraira Thomas Mann ezt írja bátyjának. Úgy látszik, már csak kevesen szólítják Krisztián B-nek, s fel akarta frissíteni az emberek emlékezetét. Kár érte. Valóban kár. Megjegyzem, az én Krisztián Buddenbrookomnak eszébe sem jutott volna feladni egy ilyen ostoba hirdetést. Október 8-án Budapesten Mórosz Györgyként megszületik Rónai György. 33 év múlva jegyzi fel naplójába. Eltemettük a kis testvért. Hideg, szeles idő volt. Egy kofferben vittük ki az 59-es villamoson. Megvettük a sírhelyét, elmentünk a melegedőhöz, vártuk a sírásokat, hogy elhantolják. Megjöttek, és elföldelték a kis ládikát. Mikor magunkra maradtunk Lászlókával, nem tudtam többé elfojtani a könnyeimet. Soha nem éreztem még ilyen állati fájdalmat. László azt mondta, ne sírj, apa, én megmaradtam a kisfiadnak. Aztán hazamentünk. Ferenc Ferdinánd trónörökös, aki ügyes diplomáciai húzással nemrég rávette a szerbeket, hogy kivonuljanak Albániából, vadászatra invitálja Vilmos német császárt konopistei birtokára. Vilmosnak imponál Ferdinánd diplomáciai sikere, és igent mond. A két férfi összebarátkozik, mert mindketten szenvedélyes vadászok. A mészárlás két napig tart. A császár összesen 1100 fácánt lő, de a vacsoránál ő is csak egyetlen áldozatát képes elfogyasztani. Kosztolányi és Karinti leülnek sakkozni. Sakkhalandzsát, anarchista sakkot játszanak. Minden figura úgy lép, ahogy kedve tartja. A parasztnak mondanak sakkot, a király lett a paraszt, a királynő lóugrásokat tesz. Jó mulatság. Igazi férfi munka ez. A bolond világ jelképe. Rabindranath Tagore megelégelve az európai tömjénezést fiával hazatér saját alapítású Santiniketani asramjába. Az asram amolyan magánbirtok, persze indiai változatban, szóval inkább meditációs központ, guruval és jogikkal, és megvilágosodásra vágyakozó népséggel. Tizenhetedikén egy hónapra rá, hogy az L1 nevet viselő merev léghajó Helgolánnál a tengerbe zuhant, az L2-es katonai léghajó első útján Berlin mellett felgyullad a levegőben is lezuhan. 28 fős legénység megszenesedett tetemei szétszórodnak a porig égő fenyőerdőben. Zeppelin gróf, a merev léghajók névadója, akit a nép csak a bódentói őrültnek nevez a sűrű légi balesetek miatt, még aznap levelet ír von Tirpitz főtengernagynak. Nincs rajtam kívül senki, aki nagyobb meghatódással és mélyebben gyászolna a haditengerészettel. Bonca Berta levélben tincset küld hajából, és viszonzásra vár. Adi egy ideig ujja között forgatja, simogatja, becézi a szénaszőke fürtőket, aztán feltápászkodik, és kimegy a fürdőszobába. Álomítosan a tükörbe néz, és remegő kézzel elkezdi pamacsolni az arcát. Könnyű a pocsolyában fetrengeni, de annál szörnyűbb erőpróba egyenesen állni a lábunkon, ingadozás nélkül, gondolja. És tisztában lenni azzal, hogy az embernek az egész világ egyetemben csupán egyetlen dologra van lehetősége. Hogy várja halála napját. Mert tudja, hogy csupán a dolgok törvényeit ismerheti meg. De az értelmüket soha. Adi keresztül lát minden csalóka ábrándon. Átértékel minden magyar értéket. Örjöngéseinek csendes csúcsairól isteni bizonyossággal gonosznak látja az egész életet. Logikájának könyörtelen fényében anyja, apja, testvére, szeretői, barátai csupán haszontalanságnak és csalásnak tűnnek. Átlát rajtuk. És amit lát, az nagyon kiábrándító és szégyenletes. Nyomorúságos önző kis lények, akárcsak a többi teremtmény, végigröpködik egy órás tiszavirág életüket. Nem szabadok. A véletlen játékszerei. Persze ő is az. Világosan látja mindezt. Elég csak a homályos tükörbe néznie. A különbség csak annyi, hogy ő tényleg látja és tudja ezt. Tisztában van azzal, hogy egyetlen lehetősége van. Várni a halála napját. Szervusztok, szeretők! Igen. Öngyilkosság. Lassú vagy gyors zuhanás. Vagy lassú elszivárgás hosszú éveken keresztül. Adi befejező borotválkozást, letörli füléről a habot, és a körönvágó ollóval lenyes egy tincset szemébe hulló hajából. Köszönöm, amit küldött, írja Bertukának. S csak, és csupán magának teszem meg, hogy viharvert öreg főm tépet lobogójából én is küldjek, mint a legrégibb romantika korában. Hellerraumban, Dresda kertvárosában bemutatják Paul Claudel La Nonce Fête à Marie című darabját. Október 5-én a színház dugik telve. Ott van Thomas Mann, Rainer Maria Rilke két legintimebb bizalmasával, Lou Andreas Salomé-val és Zidoni Nádherni bárónővel, Gerhard Hauptmann, Franz Werfel, Stefan Zweig és Ernst Rowohlt a fiatal kiadó. A közönség nagyon kíváncsi a beharangozott újításra, mert a darabot Émile Jacques d'Alcroze újszerű balettje fogja kísérni. Az előadás szünetében Rilke és udvartartása, akinek a költőfejedelem már hónapok óta Franz Werfel verseiről áradozik, összetalálkozik Werfelrel, a 23 éves költővel. Rilke jégbálványát dermed. Másnap zavarodottan írja Marie von Tournon Taxisnak Duinóba, hogy megpillantva Werfert azonnal megcsapta a zsidó mentalitás hamissága. Ez a szellem, mely a dolgokat bosszúból méreggel itatja át. Csak azért, mert nem tartozik egy organizmushoz. De közben megint beleolvas isteni verseibe, és ezek egy csapásra eloszlatják bennem a személyes találkozáskor érzett ellenszenveimet, és újra tűzbe tenném a kezemet érte. Előző este ugyanis az történt, hogy a váratlan találkozástól megzavarodott Rilke üdvözlő gesztusként bemutatta Werfelnek Zidoni Nádhernit. Zidoni ugyancsak irritáltan és elutasítóan reagált, még az is kicsúszott a száján, hogy Judenbub, kb. Zsidókölyök. Az érintett meghallotta, és vérig sértődött. A 23 éves Werfel ekkor a lipcsei Kurt Wolf kiadónak a lektora, és éppen sikerült megnyerni a kiadónak, mint szerzőt, azt a Karl Kraust, akit valósággal istenít, és ilyeneket ír róla. Továbbra is fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy köztünk él Karl Kraus, az egyik legnagyobb európai mester. Ennek a fenséges szatíra írónak legmegrázóbb művét, a Die Chinesische Mauert, kiadónk hamarosan megjelenteti kokoská rajzaival díszített, monumentális formátumú kötetben. Éppen itt az ideje, hogy egy új fiatalságot, hogy minden szellemit és minden igazat magával ragadjon eme retorikus fúga, apokaliptikus ereje, hogy ne kelljen szégyenkeznie a jövendő generációk előtt. Látjuk, az istenítés néha a stílus rovására megy, még akkor is, ha kiadói reklámszövegről van szó. Werfel Krausnak írt levelei tele vannak mély hódolattal és alázatossággal. Ha néha találkoznak, órákig némán szívja magába mesterének tanításait, amit a 37 éves Kraus azzal hálál meg, hogy rendszeresen közli az ígéretes ifjú verseit folyóiratában, a Fackelban, és eufórikus recenziókat ír róluk. Az október 5-i végzetes Heller-Raui találkozáson Rilkének és Werfelnek még sejtésük sincs arról, hogy a közelmúltban Kraus alig mozdult el Zidoni mellől, mert halálosan egymásba szerettek. Valójában elfogultan közelednek egymáshoz. Zidoni visszautasítóan, a vérig sértett Werfel bosszú vágyon. Azonnal légből kapott pletykákat kezd terjeszteni, hogy Rilke és Zidoni vadházasságban élnek, és hogy a hölgy korábban egy vándorcirkusz tagja volt. A pletykák természetesen visszajutnak Zidoni, majd Karl Kraus fülébe, Kraus ezzel rettenetesen kiakad, szakít Werfelrel, és a Fackelban darabokra szedi és becsmérli a költészetét. Letaglózó kritikáját így fejezi be. Egy vers csak addig jó, ameddig tudjuk, hogy ki írta. Thank you. Bán Ferenc a budapesti kitűnő tollú újságíró családjával a gyilkostónál élvezi a vénasszonyok nyarát. De mint jó szakmabeli, egy pillanatig sem ül karbatett kézzel. Figyel, kérdezősködik, jegyzetel, és cikket ír a csikilapoknak. A gyilkostó származásával a legendának nincs mit kezdeni. Mert természettudományos eredete olyan éles csúcs, amelyben köd alakzatokká foszlanak a fantázia álom alakjai. Hanem a nevével annál többet bíbelődik a nép fantáziája. Az első legenda prózai. Mikor a tó támadt, akkor a mostani mederben, a mély völgyben nagy júnyáj legelészett, s a juhokat, bárányokat a pásztorokkal együtt elnyelte, megölte a víz. A második legenda érdekesebb, mint ez. Történt sok évvel ezelőtt, hogy három ifjú Lázár gróf egy leányba szeretett. A vetélkedés miatt meggyűlölték egymást, de egyszer mégis együtt csónakáztak a tavon. Közepén lehettek a víznek, amikor összeháborodtak, és a legidősebb úgy szúrta szíven a kicsit, hogy az holtan a tóba fordult. Megharagudott ezen a középső, s a maga kését bátyjának szívébe szúrta. Igen ám, de annak maradt még annyi ereje, hogy visszaszúrjon vele, és magával rántsa a feneketlen mélységbe. Így estek mindhárman a tóba, és neve azóta Gyilkostó. A harmadik legenda szelíd fajtájú. Alkalmasint a sásnak sajátos susogásából támadta néphit, hogy éjjel 12 órakor az erdőből kijönnek a fenyőfák. A tóparton tündér kisasszonyok és tündér úrfik lesznek, s akkor zsubsz bele a tóba és virratik, táncolnak, dalolnak, helyehújáznak. Néha összeverekednek, ami bizony nem illik hozzájuk. Ilyenkor addig nyögnek, siválkodnak, míg valaki emberfia belép a tóba. Abban a minutumban vég a veszekedésnek, nekiesnek az embernek, magukkal cipelik, hajnalig mulattatják, aztán elbocsátják, de az iszákját teletömik gyémánttal, arannyal. Ez a legenda Erdélyben mindenütt ismert. Egy pár apró emberke fel is ült neki. Nagy szebemből 100 diákok jöttek a gyilkostó mellé. Reggelig hasaltak a parton, lesték a tündéreket, és sóhajtozott mindegyik, hogy bár őt vinnék magukkal mulatozni. Reggelre persze igen elszégyelték magukat. Eltitkolták felsülésüket, és nagyravaszul kérdezgették a tóparton lakókat. Nincs tündérmese a tóról? Csónakok és székelyek. Nem túl szerencsés párosítás. XVI. Ludwig Wittgenstein szeretőjével David Pinsenttel Angliából újból Norvégiába hajózik, hogy tovább dolgozzon a Tractatus Logico Philosophicusán. Gondolatait minden este letisztázza egy füzetbe, amelynek első lapjára odaírta. Halálom után elküldendő Poldi Wittgenstein asszonynak, Bécs Neuwaldegger Strasse 38 és B. Russellnek Cambridge Trinity College. Wittgenstein erre a két oszlopra alapozza új logikájának épületét, családjára és egyetemi mentorára. Még az áthajózás alatt ír Russellnek néhány központi kérdésről, de a levelet ott felejti a hajón. Október 29-én újból ír Russellnek. Megkapta a levelemet? Ott hagytam a hajó ebédlőjében. Reméltem elküldik, de úgy látszik, megfeledkeztek róla. Adi asztalán 200 levél még mindig válaszolásért sóvárok. Kicsi és kedves leányok írták. Gimnazista lányok, egyetemista diáklányok, írónők, költőnők. A címzet szerint csodálatos kis hisztérikák, akiknek alig győzi a választ szerető Endre bátyjuk. Jó részüket így is Steinfeld Nándor, a kis titkár válaszolja meg. A fiatal banktisztviselő nemrég szegődött a költőhöz, és éveken át rajongó hűséggel szolgálja, aki ezért szinte fiaként szereti. Ami erotikát ő írt, beszélte tágult szemmel. Ezek a lányok azt mind betéve tudják. Eljöttek hozzá betéve mondott Léda versei tömjénével azért, hogy megkínozzák. És megkínozták a fiatalságukkal, a vágytalanságukkal, a vágyukkal. Gyötörték, mert tudták, hogy beteg, hogy kiszolgáltatott, és mivel észrevették, hogy szertelen. Amíg nem érte el őket, beszélte is a földre nézett, tombolt és reszkedett a szó teljes testi és lelki, idegbeteg, fáradt és szatíri értelmében. Erős testi kínokat szenvedett értük. Elviselhetetlen idegfeszültséggel kíváncsi volt rájuk, pokoli módon égett szájú és szomjas, milyenek? Mi az a titok, amit tudnak? Hogy vajon melyik torony és tetős? Hát, ha most adódik. Minden egyesnél felcsillant a remény, hát ha! Ezért volt az égtelen dű, amikor kikisiklottak kezei közül. Azután kivétel nélkül őket is leverte a kíváncsiság. Nem. Ő nem áltatja magát. Nem ő, de a kíváncsiság. És megrészegítette a gők. A nagy Adi itt fetreng a lábaimnál. Léda már nem kell, de én mégis kellek. Én vagyok, és én leszek nagy kezdőbetűsen a költő igazi, nagy egyszerelme. Egy, legfeljebb két délutánra volt alkalmas a kék szoba. Azután elmehettek. Mind. Nem volt titkuk, és nem voltak tornyos és tetős. Ezentúl már foguk sem volt, hogy marhattak volna. Kihullott azon az egy-két délutánon. Már csak tátogtak tehetetlenül, mint szárazra került csukák. Így jóval később Dénes Zsófia, akinek tulajdonképpen csak jövő hónapban kellene sorra kerülnie, de mint látjuk, előre furakodott. Nyilván maga felé hajlott a keze. Hamarosan megértjük, hogy miért. Elgondolkoztató megjegyzés a csikilapokban. A lovag gyeplőinek rángatása akárhány kocsisnak megrögzött csúnya szokása. Nem ütközünk ugyan meg rajta annyira, mint az irgalmatlan ostorozáson, pedig a lovaknak a gyeplővel való rángatása kegyetlenebb kínzás, mint az ostorcsapás. A gyeplő rángatása miatt akárhányszor kisebesednek a ló szájszögletei, és ezt a sebes, felette érzékeny szájat metsző fájdalommal éri minden újabb rángatás. Gondoljuk el, minő nagy kínzás annak az acélzablának napjában százszor és százszor ismételt rángatása. Kár Schmidtnek, aki még nem is sejti, hogy a 20. század egyik legellentmondásosabb politikai gondolkodója lesz, leghőbb vágya, hogy végre kinyomtassák Der Welt des Staates című könyvét. Kinyomtatják. Erre szomorúan feljegyzi naplójába. Senki sem ír, senki sem jelentkezik. Az egészet tetézi, hogy rettenetesen meg van hűlve. Utálatos ez a hurut. Istenem, egyszer mindenkinek meg kell halnia. Pedig olyan jól indult az egész. Schmidt el akarta venni Kárit feleségül, első könyvét is neki ajánlotta. Noha Hugo ám Zehnhof, titkos tanácsos és Schmidt atyai barátja figyelmeztette, hogy a nőcske nagyon tingli-tanglinak tűnik. Kári vásárol egy kalapot, Kárl egy gyűrűt, és eljegyzik egymást. Aztán Kári hirtelen elveszti az útlevelét, ami nélkül nem házasodhatnak össze. Kár dühös. Kári furcsa mód nagyon nyugodt maradt. Noha nem bútorozhatnak össze, és pénzük is kevés, hisz egyiküknek sincs munkahelye. Kári Plettenbergbe költözik Kár Schmidt szüleihez. Schmidtnek lelkiismeret fordalása van, hogy szerelmét azon a rettenetes helyen kellett hagynia. Plettenbergben van, írja Zehnhofnak. Undok és Komisz anyám is az elkényeztetett kis Anna környezetében. De hamarosan kiszabadítom abból a családi pokolból, és elveszem feleségül. Carita tavaly ismerte meg egy varietében, és fülig szerelmes lett bele. A lány azt mondta, hogy Pabla Carita Maria Isabel von Dorotiknak hívják. Az útlevele soha nem fog megkerülni, sejthető okokból. Később a vállóperen Schmidt megtudja, hogy felesége nem spanyol nemesi családból származik, hanem egy müncheni szerelemgyerek, és Pauline Schachernek hívják. Huszonkilencedikén az Országos Bírói és Ügyészi Egyesületben dr. Ferenczi Sándor, Sigmund Freud munkatársa, híve és barátja, szabad előadást tart a pszichoanalízis annak jogi és társadalmi jelentőségéről címmel. A katolikus csíkban már novemberre készülődnek. Talán észre sem vette a közönség, hogy az idei naptárakban a halottak napja 3-ára van jelezve. Ez nem tévedés. Ugyanis november 1-je szombatra esvén halottak napja eltolódott hétfőre. Mert a vasárnap, ami az egyház szertartásában mindig örömünnep, nem tűri meg a gyász szertartásait. Ez szerint tehát halottak napja nem november 2-án, hanem 3-án lesz. Vagyis a temetők ünnepe nem minden szentek napja estéjén, hanem 2-án este tartandó. Adit álmatlanság gyötri. Rettenetes ideg állapotban van. Az orvosok természetesen neuraszténiát diagnosztizálnak. Kétségbeesésében, a megőrüléstől fél, felkeresi Ferencit, de a neves pszichoanalitikus kategórikusan visszautasítja. Nem vállalhatja Adi kezelését, mert ő lángészhez nyúlni nem mer. Amit a természet ilyen módon teremtett remekbe, ahol a betegséget is átformálja a maga módján alkotó képességé, ott a doktor ne kontárkodjék belső dolgokba. Magyarázza az Adiért közben járó Ignotusnak és Hatvaninak. Az MK-ben hónapok óta Kozák Dávid székely cigányprímás a sztár. Könnyekre fakasztó, jókedvre derítő muzsikáját a fővárosi közönség úgy megszerette, hogy az idei szezon kezdetével értékes aranycigarettatárcával ajándékozta meg. írja nem kis büszkeséggel a Csikilapok ismeretlen újságírója.